Ну, выбирать, выбирать, я выбирать, это же
annak ellenére ugye nincsen vizsgájuk, tehát teljesítettnek tűnjön az első fél év. Most beszéltem a tanszéki adminisztrátorral, és akkor december 17-ére meghirdett egy vizsganapot, jó? Tehát akkor azt tessenek az ETR-ben keresni, december 17-e. Jó? És az egy, tehát ez egy fiktív vizsganap, jó? Ezt mindenki érti, ugye? Tehát nem lesz vizsga, nem kell eljönni, meg semmiféle ilyesmi nem fog történni. Csak az a lényeg, hogy az nem lesz limitálva, tehát az összes hallgató arra az egy vizsganapra föl tud jelentkezni, és akkor ezzel le van tudva. Én meg az indexeket a tanulmányosztóin aláírom, tehát az egy más kérdés. Nem kell eljönni nyilván vizsgázni, jó? No, tehát akkor ez lenne a vizsga jelentkezés, illető információ, és akkor folytatjuk. Tulajdonképpen a birtoktamból egyetlen témakör van hátra, ez pedig a birtokvédelem problémája.
Írjunk végre.
Ja, birtokvédelem esetén, vagy kapcsán először is meg kell különböztetnünk az eljárások, vagy különböztetnünk kell az eljárások két fajtája között, a possessorius és a petitorius eljárások között. Possessorius, petitorius. Ja, a possessio, azt megbeszéltük, hogy birtokot jelent. A possessorius eljárás éppen ezért birtokvédelmi eljárás, birtokvédelmi eljárás, magyarán tényvédelem, hiszen a birtok ténykérdés, tehát a possessorius eljárás. Birtokvédelmi eljárás, tényvédelem, a petitorius eljárás ezzel szemben, ugye a petíció szóból jön, a petíció szó az per keresetet jelent, ezt is használjuk akció helyett sokszor a keresetre, a perre. A petitorius eljárás az tehát peres eljárás, olyan peres eljárás, amely során jogvédelem történik. Tehát a possessorius eljárás az tényvédelem, a petitorius eljárás pedig jogvédelem. Valamilyen jognak a megvédésére, jognak az érvényesítésére indítják. Na most a birtokvédelmi eljárások, azok nyilván a possessorius védelem keretébe tartoznak, tehát itt nem jogkérdést vizsgál majd a prétor, jó, ezt tessék megérzni, nem jogkérdést vizsgál a prétor, hanem ténykérdést vizsgál a birtokkal kapcsolatos ténykérdéseket. Vizsgálat rétor. A possessorius birtokvédelmi eljárás, tehát tényvédelem, ténykérdésekről szól, ugyanúgy a rétor előkerülésről, úgy nevezett interdiktum keretében. Interdiktum. Tehát az interdiktum az általános elnevezése minden birtokvédelmi eljárásnak. Interdiktum. Hol találkoztunk már ezzel a kifejezéssel? A prétor peren kívüli jogsegélyei között, ugye? Tehát a prétor peren kívüli jogsegélyei között. Ebből kiderül, hogy ez ugyanaz az interdiktum, tehát magyarán a birtokvédelmi eljárás, ez egy peren kívüli jogsegélyen történik, jó? Tehát az nem egy akció, nem egy per, nem egy peres eljárás, hanem egy tényvédelem, egy gyorsabb, hamarabb lefolyó, kevesebb bizonyítást igénylő eljárás, interdiktumnak nevezzük. Na most ennek az interdiktumnak, tehát a prétor előtt folyó birtokvédelmi eljárásnak több fajtája van, amelyeket kétféleképpen lehet osztályozni. Az interdiktumokat, tehát a birtokvédelmi eljárásokat lehet osztályozni azt szerint, hogy mire irányul, és itt megkülönböztetünk a birtok megtartására irányuló eljárásokat, illetve a birtok visszaszerzésére irányuló eljárásokat. Jó? Tehát a birtok megtartására irányuló eljárások, illetve a birtok visszaszerzésére irányuló eljárások. Ugye a kettő között az a különbség, hogy a birtok megtartására akkor irányul az eljárás, ha a birtokos, akit a birtokával megsértenek, még mindig birtokban van. Magyarul a birtok megtartására irányuló eljárások az úgynevezett birtokháborítási eljárások, tehát amikor a birtokos nem azt kéri, hogy helyezzék őt vissza a birtokába, értik ezt, ugye? Hanem azt kéri, hogy az, aki zavarja az ő birtoklását, aki háborítja az ő birtoklását, tiltsák el ettől a magatartástól. Jó? Tehát, hogy a birtok háborító magatartástól tiltsák el azt a személyt, azt az illetőt, aki a birtok háborítást gyakorolja. A szomszéd átjár minden nap azért elhevel, amelyet, hogy neki szolgál a jogosultsága, vagy bármiféle joga lenne. attól én nem szülök meg birtokolni, tehát ettől továbbra is én vagyok a birtokos, de az a rohadt szomszéd minden nap a telkamen átjár, és iszonyúan szavar engem, ugye? Ma is mit csinálok? Elmegyek ma a közjegyzőhöz, mert ugye az első körben egy közigazgatási eljárás, a birtokháborítás, a közjegyzőhöz a jegyzőhöz, bocsánat, az önkormányzati jegyzőhöz, és akkor előtte egy ilyen birtokháborítási eljárás kezdeményezik. Rómában a prétor elé mentek, de ugyanez a helyzet, a birtok megtartása, irány, hogy a birtok zavartalanul folyhasson, tehát a birtok háborítás ellen. Na most azt mondtam, a másik, meg a birtok visszaszerzésére irányuló eljárások, a birtok visszaszerzésére irányuló eljárások, amikor a birtokos kiesett a dolog birtokából, tehát ez a különbség, hogy a birtokos kiesett a dolog birtokából, kiesett a dolog birtokából, és vissza akar kerülni. Tehát már nincsen birtokban, nem csak zavarták, hanem is mondjuk ezt másképpen elvonták tőle a dolgot, elvonták tőle a dolog birtokát, és vissza akar kerülni az ő jogos birtokába. No, akkor indít visszaszerzésre irányuló kereseket, vagy eljárást. Na most a másik féle osztályozás, tehát ez az első, mire irányul. A másik féle osztályozás, hogy mi a tárgya az interdiktumnak, mi a tárgya az interdiktumnak, magyarán, hogy ingó dolgok birtokával kapcsolatos, vagy ingatlanok birtokával kapcsolatos. Tehát ingó dolgok birtokával kapcsolatos interdiktum, vagy az ingatlanokat vonatkozó interdiktum. Egy utóbbi osztályozás azért szerencsésebb, mert szerint konkrétan lehet besorolni az egyik interdiktumot ide, a másik interdiktumot meg oda. Majd mindjárt meg fogják látni akkor később azt, hogy mi volt ennek az értelme. Mert a tankönyv az elsősorban az első osztályozás szerint nézi az interdiktumokat, majd ezt úgyis elolvassák. A második osztályozás viszont, hogy ingók, ingatlanok jobban tesz különbséget ilyen formán a interdiktumok között. Ugyanis, ha azt nézzük, hogy ingóra vagy ingatlanra vonatkozik, és kezdjük az ingatlanokkal, akkor erre egy konkrét elnézést, ingókra vonatkozóan, igen, egy konkrét interdiktum van, függetlenül attól, hogy mire irányul az eljárás. Értik ezt? Tehát az interdiktumból, az interdiktumokból, az ingókra egyetlen interdiktum vonatkozik, függetlenül attól, hogy az ingó dolog birtokának a megtartására, tehát a háborítás megszüntetésére, vagy a birtokra való visszakerülésre, tehát a birtok visszaszerzésére irányul. Irányulhat az egyikre is, meg irányulhat a másikra is. Ingók esetén egyetlen interdiktum szolgál erre, ennek az a neve, hogy interdiktum uti. Nem, azért éreztem, hogy valami rossz. Na, így volt az alján. Jó, nem tudom, miért hagytam le. Tehát interdiktum utóbbi. Tehát ez az interdiktum utóbbi. Az interdiktum utóbbi esetén a prétor, és mindig ez a kérdés a vizsgán is, hogy mit vizsgál a prétor az eljárás során. Az interdiktum utóbbi esetén a prétor azt vizsgálja, hogy az interdiktum kiadását megelőző egy évben, tehát az interdiktum kiadását megelőző egy évben, melyik fél birtokolt hosszabb ideig hibátlanul. Tehát az interdiktum kiadását megelőző egy évben melyik fél birtokolt hosszabb ideig hibátlanul. Hosszabb ideig hibátlanul. Ezt vizsgálja. Köszönöm. tehát azt nézi, hogy az interdiktumot kérő, vagy az, akivel szemben az interdiktumot kérni, birtokot hosszabb ideig kívánnám. Ugye így érthetővé válik az, hogy ez szolgálhat a megtartásra is, meg a visszaszerzésre is. Mert lehet, hogy valaki, aki az interdiktumot kérte, 11 hónapig hibátlanul birtokol, és egy hónapig a másik, de most nem ő van birtokba, akkor a visszaszerzésre irányul. De az is lehet, hogy előtte 9 hónapig tartott a birtokában a másik fél hibásan, ő most 3 hónapja hibátlanul, de itt a megtartásra irányul, értik? Tehát itt mind a két eset lehet, az is lehet, hogy aki az interdiktumot kiadni kéri a kreditortól, éppen birtokban van, és akkor a megtartásra irányul, az is lehet, hogy egy napja elvonták az ő birtokát, és akkor a visszaszerzésre irányul, mert előtte 355 napig viszont ő volt a hibátlan birtokos. Tehát ez attól függ az ő birtok helyzetét, hogy mire irányul az interdiktum, de ez mindenféleképpen csak invóka vonatkozhat. És akkor ezt kell bőle mindenképpen megjegyezni, hogy a prétok mit vizsgál. Tehát az, hogy a megelőző egy évben kibirtokolt hosszabb ideig hibátlanul, de az csak azok kedvéért, akik az előző órán vagy első órán nem voltak, hogy ugye a hibátlan birtok, a hibás birtoknak azt nevezzük, ha valaki erőszakkal alattomban szívességi használatba adott dolog visszamen adásával birtokol. Jó, tehát ez lenne akkor az első konkrét nevesített interdiktum. És akkor nézzük, hogy az ingatlanok vonatkozásában milyen interdiktumokról beszélhetünk. Az ingatlanok vonatkozásában. Az ingatlanok vonatkozásában különbséget tudunk tenni, aszerint, hogy az a dolog megtartására irányul, a birtok megtartására irányul, vagy a visszaszerzésére. Ugyanis az ingatlanok birtokának a megtartására irányuló interdiktum uti possidetisnek nevezzük. Tehát interdiktum uti possidetis. Interdiktum uti possidetis. Ingatlan birtokának a megtartása, háborítás, megszüntetése iránti eljárás. Interdictum uti possidetis. A prétor annak adja meg a védelmet, azt részesíti védelembe, aki az interdictum kiadásának pillanatában hibátlanul birtokol. Mindenhol ezt vizsgálja a prétor, hogy hibás vagy hibátlan a birtok. Csak itt nem az, hogy a megelőző egy évenből hosszabb ideig, hanem csak azt nézi, hogy az interdiktum kiadásának pillanatában kibirtokol hibásan, illetve hibátlanul. És aki hibátlanul birtokol, annak adja meg a védelmet. Jó, ugye látják mindenhol, hogy ez egy tényvédelem, tehát egy possessorius eljárás, mert az egy ténykérdés, hogy valaki hibás vagy hibátlan birtokos. Ez nem jó kérdés. Jó, tehát ezt vizsgálja a prétor, és ez a birtoknak a megtartására, illetve a háborítás megszüntetésére irányuló eljárás. A másik, amikor az interdiktum a visszaszerzésre szolgál, tehát az ingatlan birtokából kiesett birtokos védelmére, korábbi birtokos védelmére, ennek a legáltalánosabb fajtája, ennek az interdiktumnak, az interdiktum unde vi. Interdiktum unde vi. Interdiktum unde vi. A vi ugye az azt jelenti, hogy erőszak, illetve a vis az erőszak, ez annak az applatívusza, interdiktum unde vi, arra az esetre való, amikor az ingatlan birtokát erőszakkal elvonták az illetőtől. Tehát az ingatlan birtokát erőszakkal elvonták a személytől. Az ingatlan birtokát erőszakkal elvonták. És ő vissza akar kerülni, ugye a korábbi birtokos vissza akar kerülni a dolog birtokára. Akkor indít egy interdiktum unde vit, és itt is ténykérdést vizsgál a prétor, ebben az esetben ugye azt vizsgálja, hogy aki jelenleg birtokban van, aki ellen az interdiktum kiadását kérték, erőszakkal került a dolog birtokába. Ha igen, akkor megadja az interdiktumot, ha nem, akkor meg nem adja meg. Na most itt kétféle erőszakról lehet szó, azt azért meg kell említeni, tehát a romaiak itt különbséget tettek, kétféle erőszak között, a vis quotidiana, az a hétköznapi, idézőjelben hétköznapi erőszak, és a vis armata, a fegyveres erőszak között. Tehát vis quotidiana és a vis armata. A vis quotidiana az a hétköznapi erőszak, hogy valaki bemegy és kikergett onnan engem, és elfoglalja a birtokot. A vis armata az viszont azokat az eseteket jelenti, amikor csoportos vagy fegyveres erőszak történik, tehát vagy több személy jön erőszakkal ellenem, vagy pedig fegyverrel követik el ezt az erőszakos magatartást. A lényeges különbség a kettő között abban, és itt egy általános szabályról is meg kell emlékezni, hogy az interdiktumokat a romaiokban egy éven belül lehetett indítani. Jó? Mivel ez egy gyorsított eljárás volt, és tényvédelemre vonatkozik, ugye tessenek belegondolni abba, hogy tényeket bizonyítani egy éven túl, ugye, hát most ez csak nyilván egy mesterséges időhatár, de mai jogban is megvan, a megtámadhatóság az ma is általában egy év, az időtartalma, egy évenből lehet megtámadni, bizonyos szerződéseket, stb. Tehát, hogy a tényeket bizonyítani egy bizonyos idő határon túl nagyon nehéz, és azért azt mondták, hogy mivel ez tényvédelem, egy éven belül szolgálhat, egy éven belül lehet indítani. Kivétel ez a Lollabis Armata esete, tehát hogyha az erőszakot fegyveresen vagy csoportosan követik el, mert hogy ennek ugye a veszélyessége, a társadalomra való veszélyessége nagyobb, jóval nagyobb, és ezért azt mondták, hogy nem létezik ez az egyéves időkorlát, hanem lényegében bármeddig lehet indítani. Jó, ez lenne a különbség a vis quotidiana és a vis armata között. És akkor amit végig a birtokvédelemről tudni kell, vagy lehet megjegyezni, hogy nyilván nem csak az erőszakos magatartás esetére, hanem a hibás birtokszerzés másik két esetére is megvannak az interdiktumok, tehát undeklám, undeprekárió, ugyanúgy léteztek, magyarán, ha valaki alattomban jutott a dolog birtokához, akkor is lehetett ellene interdiktumot kérni, vagy hogyha szívességi használatban adott dolog vissza nem adásával. Ezeknek csak azért kisebb a jelentősége, mert tessenek még egyszer belegondolni, hogy ezek az interdiktumok csak ingatlanok esetére szolgálnak. Na most egy ingatlan birtokába alattomban jutni, vagy egy ingatlan birtokába szívességi használatban adott dolog vissza nem adásával, tehát prekárió jutni, erre elég ritkán kerülhetett sor, nem? Tehát mondjuk egy ingatlant alattomban megszerezni, úgyhogy ezt a másik ne vegye észre, tehát ez elég lőden hangzik, vagy az, hogy szívességi használatban adja valaki a telkét egy másik személynek, ez nyilván nem túl gyakran fordult elő Rómában, tehát ezért ezeknek nincsen igazán jelentősége, de maga jobb intézmény létezik. Maga jogintézmény létezik. Jó, hát tulajdonképpen a birtoktannak a summája, de mindent beleértve elhangzott. Én egy példát hoztam még magammal a mai órára, amit írtam fóliára, hogy akkor azt így együtt egy kicsit meg tudjuk nézni. Ezzel lesz összefüggésben, amit most legújára vettünk, tehát talán így mindenkinek könnyebben meg majd. Nem tudom, látják? Fölolvasom azért, jó? Hogy mi van szól a példa, és nem is egy olyan jogesít, ami nincsen benne a kormányokban. De rövid, tehát úgy hangzik, hogy valaki eladja két bérbeadott telkét nem a bérlőknek. Tehát valaki eladja két bérbeadott telkét nem a bérlőknek, hanem harmadik személyeknek. Az adásvételi szerződés felhatalmazza a vevőket az ingatlanok birtokba vételére. Amikor élni akarnak-e jogukkal, tehát a vevők be akarnak menni a telekre, birtokba akarják venni a telket, a bérlők megakadályozzák őket ebben. Tehát nem engedik be a vevőket. Ezt követően egy harmadik valaki kidobja az egyik bérlőt a bérleményből. Tehát nem a vevő, nem a korábbi tulajdonos, jön egy harmadik személy, aki ilyen dobálós kedvében van, és kidobja az egyik bérlőt a bérleményből. Ez nyilván megtörtént eset, mert a jogtudós azért dolgozza fel. Azt mondja, hogy ettől vérszemet kap az egyik vevő, és ő maga is elkergeti a megvett telekről a bérlőt. Ugye az a kérdés, hogy mi a helyzet birtok és tulajdonjogilag, hogyan juthatnak jogszerűen a vevők a telek birtokába, tehetnek-e valamit az elkergetett bérlők? Ezek a kérdések merülnek fel. Jó, tehát akkor nézzük, ugye az első kérdés nyilván az lenne, hogyha valaki eladja a két bérbeadott telkét nem a bérlőknek, és az adásvételi szerződés felhatalmazza a vevőt az ingatlanok birtokbavételére, akkor egyrészt mi a tulajdoni helyzet? Ez lenne a kérdés. Másrészt, hogy ez milyen birtokbeadással történik. Na, most ezeket a kérdéseket önök már meg tudják válaszolni az eddig tanultak alapján. Mi a helyzet tulajdonjogilag? Ki a tulajdonos? Aki megvette a telket, így van, tehát az adásvételben szereplő vevők lesznek a tulajdonosok, így van, jó, és milyen birtokbeadással történik? Ugye előtt tanultuk a birtokbeadás formáit, tehát az, hogy az, hogy az adásvételi szerződés felhatalmazza a vevőket az ingatlanok birtokba vételére. Hát lehet elóga Manu, tehát hogyha ők ugye kimentek a telekre és azt megnézték, az lehetne az egyik, de azzal, hogy azt mondja, hogy az adásvételi szerződés felhatalmazza őket a birtokba vételre, szimbolika, így van, valószínűleg ez egy szimbolika tradíció. Nagyon jó. Tehát szimbolika tradíció, ugye, és a vevők az új tulajdonosok, ez a helyzet most jelenleg. Kik vannak birtokban? A bérlők, így van, tehát ugye a bérlők a birtokosok. A bérlők addig milyen birtokosok, amíg a vevők meg nem jelennek, és mondják azt, hogy mi vagyunk az új tulajdonosok, szeretnénk bejutni. Jogszerű, nagyon jó, tehát jogos birtokosok, uszakoszesszorok, és jóhiszeműek. Így van, jóhiszeműek, ugye ők úgy tudják, hogy nekik joguk van, és van is joguk, tehát jóhiszemű és jogos birtokosok a bérlők. Nagyon jó. Ha a bérlők vették volna meg a telket, az milyen birtokbeadással történt volna? Brevi manu tradícióval, így van. Tehát ha bérlők vették volna meg a telket, akkor a brevi manu tradícióval zajlott volna, de nem ez a helyzet. Na most a bérlők megjelennek, ugye, és élni akarnak a jogukkal, amit birtokba akarják venni a telket, a bérlők megakadályozzák őket ebben. Azáltal, hogy a bérlők megakadályozzák a vevőket a birtoklásban, milyenné válik a bérlők birtoklása? Hosszú szeművé, és valószínűleg így van a dolog hibássá is. Miért? Az, hogy megakadályozzák őket a birtokba vételben, ez minek különbségünk szerint? Erőszaknak, így van. Tehát ugye visz, ez egy erőszak, az, hogy ők megakadályozták, erőszakot nem csak úgy lehet gyakorolni, ugye, hogy én erőszakosabban megyek valahova, hanem úgy is, hogy akinek joga van, azt nem engedem bejönni. Tehát megakadályozzák őket ebben, hibássá válnak, hosszú szeművé válnak, sőt, még milyen mély is válnak. Jogellenesség, így van, jogellenes birtokosság, hiszen na most ehhez tudni kell azt, hogy Rómában a bérleti szerződések általában nem írásban kötöttek, és a bérlőnek, ez egy kötelmjogi kérdés, a bérlőnek igazából különösebb nagy joga a tulajdonossal szemben nem volt. A bérlő bármikor ki lehetett dobni a bérleményből, sajnos ez a helyzet Rómában, úgy mondták ezt a rómaiak, hogy a vétel bérletet tör, tehát hogyha valaki eladta a tulajdonában levő dolgot, és azon egy bérleti jogviszony állt fenn, a bérleti jogviszony automatikusan az eladással megszűnt. Tehát a bérlőknek tulajdonképpen innentől jogellenes a birtoklásuk, mert úgy kell tekinteni, hogy a bérleti jogviszony az megszűnik ebben a pillanatban. No, ezt követően egy harmadik valaki kidobja az egyik bérlőt a bérleményből. Ezt hogyan tudjuk értékelni? Az a személy, aki így kerül birtokba, aki milyen birtokossá válik. És mi a helyzet tulajdonjogilag? Ki a tulajdonosa annak a telepnek, vagy bérleménynek, ahonnan a harmadik valaki kidobja a bérlőt? A vevő, ugyanúgy a vevők a tulajdonosok, így van, és ki a birtokos? Ez valami személy, aki oda bekerült, így van, de ő milyen birtokos, rossz hiszemű, jogtalan vagy jogellenes, így van, és az erőszakos az nem így nevezzük, hanem hogy hibás, így van, tehát hibás birtokos. Hibás birtokos, jogellenes birtokos, és igen. Jó, na most ettől érszemet kap az egyik bevő, és külmagal is elkergeti a megvettelektől a bérlő, teljesen monyolultá válik. Maga ez a magatartás megint csak miért minősül? Erőszaknak minősül, tehát ugye ő milyen birtokos lesz, a vevő esetre a legérdekesebb, hogy ő ezáltal milyen birtokossá válik. Hibássá, de... hát a rossz hiszeműséget az tessék végig gondolni, hogy rossz hiszemű. Jó hiszemű, így van, és viszont még milyen jogos, így van. Tehát jogos, jó hiszemű, de hibás. Ugye, mert erőszakkal került a dolog birtokába, de joga van ott lenni, mert ő a tulajdonos adás, mint egy szerződés, egy szimbolika tradícióval felhatalmazta őt a birtokavételre, és jó hiszemű, hiszen ő úgy gondolja, hogy az ő birtoklása nem sérti másnak a jogát, mint hogy nem is sérti. Na most ugye mi a helyzet, mint is tulajdonképpen szerint beszéltünk. Ami még kérdés, ugye, hogy mi a, hogy hogyan kerülhettek volna a vevők jogszerűen birtokba. Tehát mit kellett volna csinálni nekik, hogy jogszerűen, tehát jogszerűen kerüljenek birtokba, vagy ahogy ne legyenek hibás birtokosok. Keresetet kellett volna kérni, melyik birtokvédelmi eljárás kellett volna indítani. Interdictum de vi, nagyon jó, ezt kivel szemben lehetett volna megindítani. A bérlőkkel szemben is, ugye amikor megakadályozták őket a birtokba vételben, valamint a harmadik személyen szemben is, mert mind a kettőről megállapítottuk, hogy vi, tehát hogy erőszakkal került a dolog birtokába, ugye? Tehát interdictum de vi kellett volna kérni. Mi a helyzet, ha mondjuk egy év eltelik, ha még itt ezek a kibedobálások és erőszakos magatartások zajlanak? Mit tehetnek utána velük? Erőszak, de ugye azt mondjuk, hogy az általános erőszak az csak egy évig jelent jogalapot az interdiktum indítására. Mit tehetnek egy év után a vevő? Semmi. Hát ez azért szépen elmondta, hogy a saját tulajdonban levő vérleménybe nem juthatok be. Tulajdoni keresetet lehet indítani, hogy van. Tehát itt akkor tessék egy kicsit most fölidézni, hogy a tulajdonjogban tanultakat. Tulajdoni keresőnek lehetnék is, ami egy év után mi volt a tulajdoni keresek neve. Reivindikáció, így van, és ugye mit is tanultunk, hogy a reivindikációt ki ellen lehet indítani. Nem kell, hogy hibás legyen, csak egyáltalán a reivindikációt ki ellen lehet indítani a birtokos ellen. Ugye a tulajdonos indítja a birtokos ellen az alperese, az alperes a reivindikációnak a birtokos. Tehát a bérlő is birtokos, a harmadik személy is birtokos, ellenük a reivindikációt a tulajdonképpen minden további nélkül meg lehet indítani. Az utolsó kérdés még az lenne, hogy tehetett-e valamit az elkergetett bérlő önök szerint. Hát ugye ehhez azt kell tudnunk, hogy a bérlőnek jár a birtokvédelem. Jár a birtokvédelem. Ugye birtokvédelem kiknek jár, hogy hívtuk őket a civilis possessoroknak. A felsorolt 7 civilis possessor közül melyik kategóriába tudnánk ezeket a bérlőket besorolni, ha azt mondják, hogy jár nekik a birtokvédelem. Hát azt állapítottuk meg, hogy nem jó hiszeműek, ugye? Mert hogy rossz hiszeművé válnak attól kezdve, hogy megjelennek ott a vevők. Így van, rossz hiszemű birtokosként, ugye ez egy kicsit ilyen fonár, de mégis talán igazságosnak érezzük azért azt, hogy a bérlők is tehetnek valamit, ugye? Tehát ők a rossz hiszemű birtokos pozíciójából melyik interdiktumot kérhetik, amikor ugye kidobják őket a bérleményből. Melyik interdiktumot? Ugyanazt, az interdiktum und der Beat. Ugye az interdiktum und der Beat, ugyanúgy ingatlanról van szó, és erőszakkal kidobják őket, elkergetik őket a bérleményből. Tehát interdiktum und der Beat kérhetnek a bérlők is, mert azt hiszem, hogy birtokosként megilleti őket a birtokvédelem. Aztán az más kérdés, hogy ugye így mit fog vizsgálni a prétor? Hogy ki birtokolt hibásan. Így van, tehát hogy ugye ki került erőszakkal a dolog birtokába. Na most az első esetben, ez lesz a legbonyolultabb tényállás rész, ugye, az első esetben, amikor a bérlő hibásan volt a dolog birtokában, mert a vevőt megakadályozta a birtokban ötlésben, ugye? Ezt megállapítottuk, hogy az erőszak, tehát a bérlő erőszakkal van a birtokban. Majd az ő erőszakos birtokát megszüntetendő, a vevő szintén erőszakot gyakorol, és kidobja őt a bérleményből. Akkor vajon egy ilyen interdiktum során a prétor hogy fog dönteni? A vevőkkel szemben. Mit gondolnak? Ez csak találgatás, tehát nem tudjuk, hogy mi lett a vége. Tehát erőszakos birtokban volt, hibás birtokos volt ő, majd az ő hibás birtokát megszüntetendő egy jogos, ám de szintén hibás birtokos került birtokba, és ő most az ellen indít interdiktumot. Igen, tehát valószínűleg ő is hibás birtokos volt eleve, nem biztos, hogy meg fogják neki adni a birtokvédelmet a vevőkkel szemben. De mi a helyzet ugye a harmadik személlyel szemben, aki ő erőszakot gyakorolt, de vele szemben a bérlő nem gyakorolt erőszakot, legalábbis nem derül ki a példából. A harmadik személlyel szemben valószínűleg vissza fogják őt az ingatlan birtokába helyezni, és akkor megint kezdődik előbb az egész, hogy jöhet a vevő, aki indít egy interdiktumot, de ha őt nem engedi be, akkor a bérleménybe se a bérlő, vagy indít egy reivindikációt, és akkor a legegyszerűbb a helyzet. Jó, hát ez volt ez a példa, és akkor én köszönöm szépen az egész fél éves együttműködésüket, és találkozunk februárban, akkor is folytatjuk a